Esik. Mi újság? Grosslin, szólt hozzá az egyik újságíró. A fiatalember csillogó szemmel súgott valamit a kísérletében érkező fényképésznek, majd leemelt a telefonkagylót. A Petit Parisien-től, kisasszony, sajtószolgálat. Elsőbségen van. Micsoda? Közvetlen összekötetése van Párizzsal? Akkor kapcsolja a tüstént. Halló? Halló, Petit Parisien? Germain kisasszony? Adja az ügyeletes gyorsírónőt. Itt Grosslin? Türelmes hangon beszélt, és tekintete kihívóan futott végig kollégáin, akik most némán hallgatták. Megré éppen mögötte ment el, és ő is megtorpant, hogy hallja. Halló? Maga? Jean kisasszony? Na, gyorsan. Még néhány vidéki kiadásba bejuthat. Utána majd a Párizsiba. Kérje meg a szerkesztőségi titkárt, hogy pofozza át a cikket. Nekem nincs időm rá. A Concernói ügy. Jóslataink helyesnek bizonyultak. Újabb büntény? Halló? Igen, büntény. Ma is megöltek egy embert, így talán érthetőbb. Mindenki hallgatott. A doktor megbűvölten közeledett az újságíróhoz, aki lázasan, győzelemittasan, izgatott topogással folytatta. Mostagu úr és Jean Servier újságíró után most Le Pomeré úr. Igen, az előbb betűztem magának a nevét. Nemrég holtan találták a szobájában. Otthon. Semmi sérülés rajta. Az izmai húzottak csak össze, és minden jel mérgezésre utal. Várjon csak, fejezze be ezzel. Rémület uralkodik. Igen, szaladjon a szerkesztőségi titkárhoz. Mindjárt diktálok egy cikket a párizsi kiadásba is. A hírnek be kell kerülni a vidéki kiadásokba. Visszatette helyére a kagylót, letörölte verítékes homlokát, és ujjongó pillantásra nézett körül. Már csenget is a telefon. Halló, főfelügyelő úr. Negyed órája próbálom hívni. Itt Le Pomeré lakása beszél. Jöjjön gyorsan! Meghalt. Sebegve ismételt a hang. Meghalt! Megré körbefuttatta tekintetét. Csak nem minden asztalon üres poharak álltak. Emma vértelen arccal figyelt a rendőrtisztet. Ne nyúljanak egyetlen pohárhoz se. Egyetlen üveghez se. Adta ki Megré az utasítást. Hallja, Leroy! Nem mozduljon onnét! A doktor homloka verítékben úszott, letépte magáról a sálat, s látszott sovány nyaka, meg hímzett ingallérja. Amikor Megré odaért Le Pomeré lakására, a szomszédos házban lakó orvos már megejtette az első vizsgálatokat. Egy 50 év körüli nő tartózkodott még a házban, az ingatlan tulajdonosa az, aki telefonált. Tetszetős, szürke terméskövekből épült villa volt, s a tengerre nézett. A világító torony fénycsóvájától minden 20 másodpercben fellángoltak az ablakok. Erkély, zászlórúd és egy dán címerpajzs. A holttest az értéktelen csecsebecsékkel telizsúfolt lakószoba vöröses szőnyegén feküdt. Kint 5 személy nézte szótlanul az elhaladó főfelügyelőt. A falakon színésznő képe is őt, női magazinokból kivágott és beüvegezett rajzok, néhány nő dedikált fényképe. Le Pomeré inge szét volt szaggatva. Cipője még sártól nehéz. Strichnin, jelentette ki az orvos. Legalábbis esküdnék rá. Nézze meg a szemét. És főként, hogy milyen merev a test? Több mint fél óráig agonizált. Talán tovább is. Maga hol tartózkodott? Kérdezte Megré a szállásadó nőtől. Lent. Az egész első emeletet Le Pomeré úr bérelte, s nálam étkezett. 8 óra felé tért haza vacsorázni. Alig evett valamit. Emlékszem, kifogásolta, hogy rossz a világítás, noha rendesen égtek a villanyok. Azt mondta, hogy még elmegy, de bevesz előbb egy aszpirint, mert nehéz a feje. A főfelügyelő kérdő pillantást vetett az orvosra. Igen, ez az. A kezdeti tünetek. Mennyi idő után mutatkozik a méreg hatása? Az a méreg mennyiségétől és az illető szervezetétől függ. Néha fél óra is elég, más esetben 2 órába is beletelhet. És a halál? Csak a teljes bénulás után következik be. De helyi bénulások is adódnak, ezért lehetséges, hogy segítséget próbált hívni. Ezen a diványon feküdt. Ez a divány érdemelte ki Le Pomeré hajlékának a bujasságok háza elnevezést. A legtöbb szerelmi jelenetet ábrázoló metszet körülötte díszelgett, a többi szobában csak elszórtan néhány. Egy éjjeli lámpa rózsaszín fénnyel világított. Úgy hánykolódott, mint a delirium trémezben halt volna meg. A halál már a földön érte. Megré odalépett az ajtóhoz, amelyen egy fényképész szeretett volna besurrani, de a főfelügyelő becsukta az orra előtt. Félhangosan kezdte el a számítgatást. 7 óra után valamivel hagyta elő Pomere az Amiral kávézót. Egy konyakot ivott szódával, 4 órával később itthon ivott és evett, amit a Szrichtin hatásáról mondott nekem, aszerint a mérget itt is lenyelhette. Utána lement a földszintre, ahol a szállásadó nő sírdogált 3 szomszédasszony társaságában. Hol vannak a vacsoratányérok meg a poharak? Az asszony néhány másodpercig fel sem fogta a kérdést. De mire válaszolt volna, már Megré is észrevette a még most is párolgó mosogatótálat a konyhában. A tiszta tányérok a jobb oldalon, a piszkosak, meg a poharak a balon. Éppen mosogattam, amikor egy rendőr érkezett. Őrizze a házat, tegyen ki mindenkit kivéve a háztulajdonos nőt, és nehogy beengedjen újságírót vagy fényképészt, senki se nyúljon pohárhoz vagy tányérhoz. 1/2 kilométernyi utat kellett megtennie a hotelig a viharos szélben. A városra teljes sötétség borult. Alig 2-3 ablak világított még egymástól nagy távolságra. Bezzeg a téren, a rakpart sarkánál még fény lett az Amiral Hotel 3 zöldes ablakszeme, de az üvegek annyira megszűrték a fényt, hogy a kávézó inkább valami hatalmas akvárium benyomását keltette. Közelebb érve már kihallatszottak a hangok, a telefon csengése, s egy induló autó berregése. Hová megy? Kérdezte Megré. Egy újságíróhoz intézte a kérdést. Foglalt a vonal. Máson itt telefonálok. 10 perc múlva már lekésem a párizsi kiadásunkat. Lörői felügyelő olyan képpel állt benne a kávézóban, mint valami felügyelő tanár, aki a leszke végzését ellenőrzi délután a napköziben. Volt, aki szüntelenül betűket rótt a papírra. A kereskedelmi utazó elképetten, de lázas izgalommal figyelt ebben a számára oly szokatlan atmoszférában. Minden pohár ott állt még az asztalon. Talpas poharak vermuttal, meg habos sörös poharak, kis szeszes kupicák. Hány órakor szedték le az asztalokat? Emma megpróbált visszaemlékezni. Nem is tudom már. Egyes poharakot úgy vittem el sorjában. A többi délután óta állott. Hát, Le Pomere úr, pohara? Mit is ivott, Misu úr? Erre Megré válaszolt. Egy konyakot szódával. A lány egymás után végignézte a poháraljakat. 6 frankot kaptam, de egy viszkit is felszolgáltam valakinek, s az ugyanannyiba kerül. Talán ez a pohár volt az, vagy nem? A szemfüles fényképész közben sorra lencse végre vette a márványlapos asztalokon álló zöldes üvegpoharakat. Hozza nekem ide a gyógyszerészt, utasította Leroyt a főfelügyelő. Ez aztán valóban a poharak és tányérok éjszakája volt. Elhozták mindet a dán alkonzul lakásáról is. A riporterek úgy sétáltak be a gyógyszerész laboratóriumába, mint saját otthonukba, és egyikük volt orvostan hallgató, még a vizsgálatoknál is segítkezett. A polgármester a telefonban metsző hangon csak ennyit mondott. Minden felelősség a magáé. Nem bukkantak semmilyen nyomra. Csak a tulaj bukkant fel váratlan és tudakolta. Mit csináltak a kutyával? A fészer ott, ahol a kutya feküdt a szalmán, üres volt. A sárga bundás kutya képtelen volt lábra állni, még vonszolni se tudta magát, hiszen a kötés egész hátsó felét megbékjózta, s most szőrén szálán eltűnt. A poharak nem árultak el semmit. Lehet, hogy elmostam Le Pomere úr poharát, már nem tudom, ebben a forgalomban, dadogta Emma. A szállásadó nő is már, vagy a fele piszkos edényt meleg vízbe rakta. Ernest Misu hamuszürke arccal, főként a kutya eltűnése miatt nyugtalankodott. Az udvaron átvihették el, annak van egy kijárata a rakpartra, ami a Zsák utca féle. Be kéne falasztatni azt az ajtót, főfelügyelő úr, különben gondolja csak el, hogy teljesen észrevétlenül be tudtak jutni ide, és kisétált a karjukban az állattal. Úgy látszott, hogy Misu el sem mer mozdulni a terem végéből, s oly messzire húzódott az ajtóktól, amennyire csak lehetséges. 5. A kabélói férfi. Reggel 8 óra volt. Megré, aki lesen feküdt, korán megfürdött, és éppen befejezte a borotválkozását az ablak kilincsre akasztott tükör előtt. Az idő hidegebbre fordult, mint az előző napokban. Az olmos eső inkább az olvad hóra hasonlított. Lent egy riporter leste a párizsi újságokat. A 7:30-as vonat füttye hasított át a levegőn. Néhány pillanat múlva már ide is érnek a szenzációs hírekkel a lapkihordók. Megré elnézte egy darabig a heti vásárra gyülekezőket. Érezni lehetett azonban, hogy a vásár nem a szokásos élénkséggel folyik. Az emberek halkan beszélgettek. A parasztok nyugtalannak látszottak az izgalmas hírek miatt. A piac helyen vagy 50 kirakodóasztal állt. Vajkupacokkal, tojással, főzelékkel, nadrágtartókkal és sejemharisnyákkal. Jobbra a legkülönfélébb kis kétkerekű ponyva tetős kocsik áldogáltak, és az egész teret a parasztasszonyok fejét borító nagy, csipkés, fehér főkötők szárnyainak lebegése uralta. Megri észrevette, hogy valami történt. Mert a piac egy részén megváltozott a hangulat, az emberek összefutottak, és mindnyáj ugyanabba az irányba néztek. Az ablak zárva volt, így Megri nem hallotta a zajokat, inkább csak valami zűrzavaros moraj jutott a fülébe. Tovább nézelődött, és messzebbre vetette a tekintetét. A kikötőben néhány halász, üres kosarakat meg hálókat rakott fel a bárkára. De hirtelen abbahagyták a munkát, és oldalt húzódtak, az elől a két rendőr elől, aki egy foglyot kísért a városháza felé. Az egyik rendőr még egészen fiatal, csupaszképű volt. Arca naivságról árulkodott. A másik tömött, fényesre vígszolt, bajuszt viselt, és bozontos szemöldöke valami rettenetes külsőt adott neki. A piacon megszűnt a lármás beszéd. Csak nézték a három közelgő embert, és a gonosz tevő csuklójára simuló bilincsre mutogattak. Egy óriás volt. Előre hajolva járt, és válla kétszer szélesebbnek tűnt így. Úgy húzta lábát a sárban, mintha ő vontatta volna maga után a két rendőrt. Kopott zakót viselt. Rövidre nyírt, sötét barna dróthaj borította fejét. Egy újságíró futott le a lépcsőn, dörömbölt egy ajtón, és ezt kiabálta alvó fotografusának. Benoit, Benoit, talpra, rendkívül látvány! Nem is gondolta, hogy milyen igazat mond. Mert amíg Megré a szappanabb utolsó maradékát törölte le arcáról, s már zakójáért nyúlt, de úgy, hogy le sem vette közben szemét a térről, valóban rendkívüli esemény történt. A tömeg csak hamar összezárult, a rendőrök meg a fogoly körül. Az óriás pedig már jó ideje lesett az alkalmat, s most hirtelen hevesen megrázta két csuklóját. A főfelügyelő messziről látta a rendőrök kezéről lecsüngő szánalmas lánc darabkákat. A férfi az emberek felé rohant. Egy asszony már a földön hevert. Az emberek menekültek. Még senki sem tért magához a megrökönyödésből, amikor a fogoly egy zsákutcába iramodott, vagy 20 méterre az Amiral Hoteltól, a mellette, az üresen álló ház mellett, amelynek postaládája egy revolver golyót köpött ki múlt pénteken. Az egyik rendőr, a fiatalabb, csak nem tüzelt, de mégis habozott és futásnak eredt, de úgy tartotta előre a pisztolyát, hogy Megré már valami balesettel számolt. Egy fabódé a menekülő útjában állt, és vászon teteje most a nagy vajcsomókra szakadt. A fiatal rendőr nem riadt vissza tőle, hogy egymagában a zsákutcába vesse magát. Megré ismerte a helyszínt, és nyugodtan tovább öltözött. Mert most már valóban csodával határos módon lehetett volna csak kézre keríteni ezt a szörnyembert. A 2 méter széles, igen hosszú utca, 2 derökszögű kanyart is leírt a rakpartra, és a térre néző, mint egy 20 háznak, ebbe a zsákutcába nyílt a hátsó bejárata. Ezen kívül egymás követték a fészerek, egy kereskedőnek kötelekkel és hajó felszerelési cikkekkel megtömött raktára, egy konzervdoboz tároló, egész halmaz alaktalan építmény, zegzugók, tetők, ahová igen könnyű volt feljutni, mindez csak nem lehetetlenné tette az üldözést. A tömeg most visszahúzódott bizonyos távolságra. Az a nő, akit az imént fellöktek, dütöl vörösen rázta öklét, és könnyek csorogtak az állára. A fotográfus csak egy felöltőt kapott fel pizsamájára, s mezítláb rohant ki a hotelból. Fél órával később már a polgármester is megérkezett, és kicsit később a csendőrhadnagy, akinek emberei hozzáláttak a környező házak átkutatásához. Amikor a város legfőbb hivatalnoka ott találta a kávézó asztalánál Megrét, a fiatal rendőr társaságában, amit éppen a vajas pirítós tömi magába, reszketni kezdett feláborodásában.
Figyelmeztettem, főfelügyelő úr, hogy magát teszem felelőse ezért a... De úgy látom, hogy nem vette nagyon a lelkére. Azonnal küldök egy táviratot a belügyminiszternek, hogy tájékoztassam erről a... És kérjem, hogy látta már legalább, hogy mi folyik a városban? Menekülnek az emberek a házakból. Egy maga tehetetlen öregember ordít rémületében, mert betegsége a második emeletre szögezi. Mindenfelé látni vélik azt a banditát. Ahogy Megré hátrafordult, Ernest Michaud vette észre,
Úgy állt ott, mint egy félénk gyerek, és olyan közel hozzá, amennyire csak lehetett. És nem csapott nagyobb szeret, mint egy kísértet. Látja, mégiscsak a helybeli rendőrség, vagyis egyszerű emberek fogták el mi alatt. Még mindig ragaszkodik hozzá, hogy letartóztassak valakit? Mit akar ezzel mondani? A szökevényt akarja elcsípni? Tegnap még arra kért, hogy tartóztassak le egy szemét, mindegy, hogy kit. Az újságírók mind kiszaladtak, és segítkeztek a csendőröknek a kutatásban. A kávézó jóformán üres maradt, iszonyú volt a rendetlenség, mert takarításra még nem jutott idő. Csípős hideg dohányszag kapart az emberek torkát. Cigaretta csikken, köpésen, forgatásban,